Hátoraljaui helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek nélkül az egyház élettelen, a hit csak tanítás, az erkölcs csak kötelesség, a lelkipásztori munka pedig csak feladat. A lélekkel azonban a hit maga az élet. Isten szeretete lángra lobbantja szívünket, és a remény újjászületik. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Áder János volt köztársasági elnökkel, a Regőci Alapítvány alapítójával és Cseh László világ és Európa bajnok úszóval, a horgászat nagykövetével horgáztak az alapítvány által táboroztatott gyermekek a Nógrád vármegyei Magyar Nándor részparti víztározójánál. A gyerekek vasárnaptól szombatig nyaralnak a közeli terenyében. A Regőci Alapítványt Áder János és felesége Herceg Anita 3 éve hozta létre a koronavírus járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítésére. Áder János az alapítvány küldetésének nevezte, hogy nagykorúvá válásukig, illetve a diploma megszerzéséig támogassák a gyermekeket, fiatalokat. Mint mondta, próbálják elérni, hogy az állami támogatásokkal együtt biztosítsák az elhunyt szülő kiesett jövedelmét. A NATO-nak nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kellene megnyernie, jelentette ki a NATO washingtoni csúcs találkozója előtt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett arra, a NATO 75 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy megvédje a tagjai biztonságát. Mára azonban elmozdulni látszik az eredeti céljától, egyre inkább háborús szervezetként viselkedik. Ennek egyik jele, hogy a NATO egyre aktívabb szerepet vállal az orosz-ukrán háborúban, tette hozzá. Ez szerintünk veszélyes, sőt felelőtlen, mert senki sem látja, mi lesz ennek a vége, hova is fogunk kiukadni, mondta Orbán Viktor, kijelentette. Amellett fog érvelni, hogy a NATO-nak vissza kell térnie az eredeti szellemiségéhez. Ukrajna útja a NATO-tagság felé visszafordíthatatlan, jelentette ki Jens Stoltenberg főtitkár Washingtonban a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Észak-Atlanti tanácsülése után a szervezet 75. évfordulós csúcs találkozóján Washingtonban. Jens Stoltenberg az Ukrajnát érintő szerdán hozott döntésekről elmondta, azok a támogatás növeléséről szólnak. Beszámolt arról, hogy az Ukrajnának szánt nemzetközi biztonsági támogatás legnagyobb részének összehangolása a NATO kezébe kerül, amelyet németországi központból irányítanak egy altábornagy parancsnoksága alatt. A központot kiegészítik a keleti tagállamokban létesítendő elosztó központok, ahonnan a szállítmányokat eljuttatják Ukrajnába, tette hozzá a főtitkár. Ugyancsak a NATO koordinálja majd az ukrán erők kiképzését tagországok területén. A NATO továbbra is a világ legerősebb védelmi szövetsége, amely kész és képes megvédeni magát és tagjait, jelentette ki a honvédelmi miniszter a NATO állam- és kormányfőinek csúcs találkozója után Washingtonban. A honvédelmi minisztérium távirat irodához eljuttatott közleményében idézte Szalai Bobrovnicki Kristófot, aki azt mondta, az idén 75 éves védelmi szervezetnek minden korábbinál több és jelentősebb biztonsági kihívással kell szembenéznie. Az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus globális biztonsági feszültséget okoz, amelynek hatását egyaránt megérzik a tagországok és a szövetség egésze, tette hozzá. Megítélése szerint ebben a helyzetben a csúcs találkozó általános célja a transzatlanti egység megerősítése. A bankszektor elkezdte a babaváró támogatás módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtását. Levélben értesítik az ügyfeleket a határidő meghosszabbításáról, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirati irodával. A közleményben emlékeztettek, a kormány július 8-án kihirdetett határozata szerint 2026. július 1-jéig meghosszabbították a 2019 és 21 között felvett babaváró támogatásoknál a gyermekvállalási határidőt. A kedvező változást a hitelintézetek hamarosan hivatalosan is közlik az érintett ügyfelekkel, tették hozzá. Hangsúlyozták, azok a babaváró programban résztvevő családok, amelyek az esetleges visszafizetési kötelezettségükről már tájékoztatást kaptak, tekintsék azt tárgytalannak, mivel a módosításnak megfelelő új értesítést kapnak majd. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A déli óráktól ismét erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és akkortól elszórtan záporok, zivatarok kialakulása várható, nagyobb számban a középső ország részben. Estére összeesnek a gomoly felhők és lecseng a csapadék tevékenység. A keleti szél estére északira, északkeletire fordul, és többnyire mérsékelt marad. Zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 34 és 40 fok között alakul. Északnyugaton lehet pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet. Ott 30-33 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. július 11-e van, csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szent Bernettől származik, és így hangzik: a lélek szépsége az alázat. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című adásunk, melynek elején a Sajó Lehed és Arlós Boldogasszony búcsúról készített hangképes összeállítást a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. A folytatásban pedig még a balatonfüredi Jókai Emlékházba is ellátogathatnak vele. Következzen most rövid ajánlónk, melyben Sasvári Ágnes, a Jókai Emlékház tárlatvezetője beszél.
Balatonfüreden már az 1702-es évektől kezdve fejlődik a fürdőkultúra. Tudni kell erről a részről, erről az úgynevezett savanyó vízről, mert ők így mondták, hogy ez a terület a Tihanyi Bencés apátságnak volt a tulajdonában, tehát a bencésekhez, nevéhez fűződik a fürdőkultúrának az elterjesztése Balatonfüreden. Kis és szénsavasak ezek a vizek, és a balatonfüredi gyógyvíz azért híres, mert hogy hideg gyógyvíz, tehát mind ivókúraként, mind fürdőként melegítve, és segít a gyógyulásban.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Ebben Polonka Iné Valcsevi van a Vével, a Várva Várt Alapítvány Borsodapó-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátorával, többek közt a nyílt örökbefogadásról, felvilágosító kampányról, abortusz megelőzésről, krízishelyzetbe került kismamákról, a szükség felismeréséről és kezeléséről beszélgetünk 2022. júliusi műsorunk ismétlésében. Következzen most bejátszásunk.
Kiderült, hogy a családban volt egy drogos fiú, aki eladta ezeket a babakelengyéket, de volt olyan, hogy eltűzelték a kiságyat, és hát mindenféle eset előfordul, és bármennyire vagyunk körültekintőek, azért sajnos vannak olyan anomáliák, amikre mi sem vagyunk felkészülve, de az alapítvány úgy van vele, hogy mi addig vagyunk kötelesek nyomon követni egy adományt, amíg odaadjuk. Azt, hogy utána mit csinálnak vele az adományozottak, most mondanám azt, hogy lelkük rajta, de igyekszünk nagyon körültekintőek lenni, és úgymond jól sáfárkolni azokkal az adományokkal, amit a lakosság vagy a jó szándékú emberek behoznak hozzánk. Éppen ezért például pénzbeli adományt soha nem adunk a krízisben lévőknek.
Napról napra a című regionális műsorunkban a bölcsödék óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgetünk ennek lelki oldaláról, a gyermekek szemszögéből és arról is, hogyan segíthetjük őket az új helyzethez való alkalmazkodásban. Rövid bejátszásunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológust hallják.
Varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal. A másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora, ezután a lélek szava hangzik el. Mai adásunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését.
Egy másik történetet így mesél el Lúcia. Volt a faluban egy asszony, mindig szidott bennünket, ha találkozott velünk. Egy nap éppen a kocsmából jött ki, félig részegen. De azzal sem elégedett meg, hogy szidott bennünket. Amikor a szitkozódást abbahagyta, játszinta így szólt. Kérnünk kell a szűzanyát, és áldozatot kell hoznunk ennek az asszonynak a megtéréséért. Annyi bűnt követel szavaival. Ha nem gyónik meg, a pokolba kerül. Néhány nap múlva ennek az asszonynak a ház előtt szaladtunk el, Jácinta hirtelen megállt és megkérdezte. Holnap ugye látni fogjuk a szűzanyát? Igen. Akkor ne játszunk többet. Hozzuk meg ezt az áldozatot ennek az asszonynak a megtéréséért.
11 órától hírek, majd kezdődik Mustermak című adásunk. Ebben Szecsődi Péter Ceglédi plébános beszél a jegyes oktatásról. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Szabó Ferenc Éj dal című költeményét Fehér István mondja el. Ezt az órát és a délelőttöt a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádió dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi hírek, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Norziai Szent Benedek életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 12.45-től a névnaposokat köszöntjük, majd a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Ezt követően, tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
Kobát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Hey, hey, oh, oh. Sorsunk, mikor elhagy, mint hűtlen jó barát, csak állunk, s csodát várunk, míg nem pörget
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a mai adás szerkesztő műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. Június 30-án vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő Szentmisében tartották a sajoládi Sallós Boldogasszony templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét dr. Berkes László Miskolc újdiósgyőri plébános mutatta be, aki a következő szavakkal köszöntötte a híveket.
Isten hozott mindenkit, kedves testvérek! Készültetek erre a mai szép nagy ünnepre, mert hetek óta mint ahogy minden esztendőben Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Ezt ünnepeljük ebben a templomban, a vizitációt. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy akik itt laknak, itt születtek, azok tudják legjobban, hiszen évről évre újra elmélkedik ezt a titkot, ezt a misztériumot, amit ez közölni akar nekünk. Nyissuk ki a szívünket, akarjunk mi is találkozni a Szűzanyával és az kis Jézussal.
Most a Szentbeszédéből idézünk.
Krisztusban, kedves testvéreim, templom búcsú ünnepe van. Amikor búcsút tartunk, mindig a szóból szoktam kiindulni, bár nem mindig mondom el, de most hadd mondjam el. A búcsú szavunk azt jelenti, hogy búcsúzunk, hogy elválunk egymástól. És hogy hogy alakult ki a magyar nyelven az, hogy a templom búcsú is ugyanezt a szótagokat használja föl. És ezt azért említem most, mert nem hogy elválunk egymástól, hogy elbúcsúzunk egymástól, hanem épp fordítva. Szűz Mária látogatását ünnepeljük, aki megérkezik Erzsébethez, aki találkozik vele. És nem csak az ő találkozását ünnepeljük, hanem a mi találkozásunkat is. Ahogy a Szentmise elején már említettem, a Jóisten mindig imádságban és Szentmisében is a vele való találkozásra hív meg bennünket. És nem beszélve arról, ami hát leginkább kézenfekvő, ilyenkor találkoznak a család tagjai, hiszen még akik távolabb élnek Sajolától, azok is hazajönnek ilyenkor, meglátogatják a gyerekek a szüleiket, vagy a rokon a rokont, és nemhogy búcsúznánk egymástól, hanem összetalálkozunk. Hát így nyissuk ki a szívünket a mai ünnepre, hogy a Jóisten segítsen bennünket minden találkozásban. Kedves testvéreim, a mai, ha nem búcsút tartanánk, hanem a rendes évközi időnek a vasárnapját ünnepelnénk, az is az hitre irányítja a figyelmünket, és hát az előbb még, amikor a saját plébániámon miséztem, akkor felidéztem II. János Pál pápának 1988-as ausztriai látogatását, aminek volt egy mottója. Ha kimondom németül, talán még emlékszünk is rá, játszum glauben, játszum leben, igen a hitre, igen az életre. Már akkor kezdődött az, hogy az emberek úgy nehezebben adták rá a fejüket arra, hogy elinduljanak a hitnek az útján. És egyre jobban vonakodtak attól, hogy az életet vállalják. A Szent Pápának volt az egyik mondása, hogy ez a világ nem az élet, hanem a halál kultúráját kezdi kiépíteni. Most ezt folytatom azzal, hogy nem csak a hitet, meg az életet veszi a nyögvenyelősen ez a mai ember, hanem egyáltalán kicsit úgy visszariad minden misztikumtól, minden szenttől. Minden, ami szent, az úgy gondolja, hogy nem illik a fővilágosult mai emberhez. Csak pusztán erre a világra kell irányítani a figyelmünket. Csak a mi világunk érdekli. Csak úgynevezett normális élet. Csak ez az életvitel, ami itt van. Tudjuk jól, milyen ez az életvitel. Nap mint nap ébredünk, dolgozunk, lefekszünk, nyaralunk, keressük a pénzt, és maximum használjuk a különböző médiumokat, használjuk a különböző technikai eszközöket. És szinte azt hiszik, hogy ezzel már elég is. A lelkünk mélyén ez a világ nagyon sivár, mert pontosan az hiányzik belőle, amiért lett. Hiányzik belőle ez a vágyakozás a szent dolgok iránt. Nos, ami Urunk Jézus Krisztus, aki testben jelent meg közöttünk, és az a láthatatlan, fölséges Isten, aki megtestesült, mi érettünk, az segítségére siet ennek az embernek, mert lássuk be, hogy a mi katolikus keresztény hitünkben az Isten mindent megtesz ennek az embernek az érdekében, aki szeretne betöltődni pusztán csak azzal, amit lát. Úgy elképzeltem ezt a mai jelenetet, amit nem egyszer hallottunk már nyilván, főleg akik itt laknak, az evangéliumból, ahol tudnunk kell az, hogy az a Szent Lukács evangélista mondja el nekünk,
akiről valószínűleg mondhatjuk, hogy ő magától, a szűzanyától hallotta ezt a beszámolót. Aki nem egyszer beszélgetett vele erről, és azt tudta lejegyezni, ahogyan Mária visszaemlékszik, és elmondja Lukácsnak, hogy mi is történt ott az angyali üdvözlet után. És elképzeltem tehát azt, hogy vegyük először úgy ezt a mai evangéliumi történést, mint ami pusztán normális. Nyilvánvaló, minden normális. Vagyis, hogyha pusztán csak azt nézzük, hogy amit látunk. És elképzeltem azt, hogy mindez egy néma film formájában játszódik le előttünk. Nem halljuk még a szavakat, nem halljuk a hangokat. Mindenki látott már néma filmet, ugye? Hát abban, amit látunk, az mond el mindent. És itt látjuk azt, hogy két áldott állapotban lévő asszony egymásra borul, találkoznak egymással, láthatóan örvendeznek egymásnak. Mai ember lehet, hogy azt mondaná, hogy nem áldott állapotban lévő, hanem két terhes. Amikor csak tudunk, küzdjünk ez ellen a kifejezés ellen. Nem, mintha nem lenne érthető. Nos, hány meg hány festőművész ragadta már meg ennek a pillanatnak a lényegét, amikor találkozik ez a két szent asszony. Az is egy néma film, és próbálja a festővész kifejezni a lényegét annak, hogy mi is történik itt. Kedves testvérek, ha csak ezt ragadjuk meg, akkor ebben a mai ember is megláthatja, hogy ez mennyire idézőben normális. Normális, mert hiszen ebben a világban is vannak találkozások, vannak kapcsolatfelvételek, és az ember nem akar tovább lépni ennél, ne menjünk a templomba, ne imádkozzunk, ne emlegessük a Jóistent. Nyilván itt nem ez történik, de amit itt kívülről látunk, ez érdeklődésünket csigázza föl, hogy jobban utána nézzünk, hogy mi is történik itt. A másik pedig az, hogy vizitációt, látogatást ünneplünk. És a látogatás nem lehet meg anélkül, hogy ne legyen a személyes. És meg én nem akarom ostorozni ezt a mai világot, mert nyilván sok szép és jó is van benne, de mai ember sokszor elintézi a látogatást egy SMS-sel, egy telefonálással, egy Facebook bejegyzéssel, Messengerrel, és így tovább, azt tudom, mik ezek. De megpróbálják valahogy ebben letudni mindezt. De amit itt látunk, ez a két áldott állapotban lévő asszony személyes találkozása. Nem telefonon tárgyalják meg a dolgaikat, jó, akkor nem is volt, tudjuk. De mégis egy nagy figyelmeztetés a mai ember számára, hogy mit ér a személyes találkozás. Csak humorból elmondom, hogy elgondoltam azt, hogy mi lett volna, Isten őriz, mi lenne, hogyha én mindazt, amit itt így elmiséznék, elmondanám a szentbeszédet, ezt mind MP4-ben küldtem volna a kedves Sajó Ládiaknak. És egy kamerár vagy tévéről itt nézegethették volna. Az még hagyján, de én sem láttam volna ezeket a kedves arcokat. Kedves testvérek, tudjunk örülni a személyes találkozásnak. És tovább megyünk. Itt nem csak egyszerűen személyes találkozásról van szó, hanem egy örömteli találkozásról. Pedig lehetett volna sopánkodás is. Figyeljük meg, nem tudunk minden beszélgetést végighallgatni, ami történik az ember és ember között, de valószínűleg tartom, hogy legtöbbször az emberek sopánkodnak egymásnak, panaszkodnak, fájlalják a betegségeiket, nem tudják, hogy mit mondjanak, mindazt, ami szomorú. Hát nézzük meg, hogy majd mindjárt bekapcsoljuk a hangot ennél a látogatásnál, hogy mit mond ez a két szent asszony egymásnak. Ez a személyes látogatás. A Covid idején egy kicsit hozzászoktunk ahhoz, hogy mi is olyan tévéről, 220 voltról találkozzunk a Jóistennel, meg egymástól, meg szinte sehogy. Szűz Mária Názáretből elindult, több mint 150 kilométert tett meg. Úgy, hogy áldott állapotban volt. És ráadásul ez az út szinte majdnem mindig fölfelé tartott. És egy szó nincs arról a találkozásukban, hogy jöjj, de nehéz volt ez az út, adjál már innen, mert végem van. Érezzük azt, hogy az a hit és öröm messze fölülmúlja mindazt a fájdalmat vagy szenvedést, amit esetleg mindez jelentett volna. Nos, kedves testvéreim, olyan jó, hogy a mi katolikus keresztény hitünkben mindig elmondhatjuk, hogy a fontos dolgainkat a Szent Isten megszenteli. Azáltal, hogy az Isten fia megtestesült, önmagában már az egész emberi életünket szentelte meg, kezdve a munkától, az étkezéstől, a pihenéstől kezdve mindent, még az alvást is, az egész emberi életünk megszentelve. Itt a Szűzanya és Erzsébet találkozásánál látjuk azt, hogy ők megszentelik a találkozást, a látogatást, és rámutatnak annak az örömére és szépségére. Kedves testvéreim, a találkozás az mindig öröm. A látogatásban nincs versengés, és lassan kapcsoljuk be a hangot. Még ha nem hallanánk, akkor is látnánk rajtuk, hogy mit közvetítenek, de mégiscsak jobb az, hogy mit mondanak. És arról aztán nagyon hosszan lehetne itt elmélkedni, ha bekapcsolnánk a hangot. Ez is ráismernénk a mi imádságunkra. Hiszen az Üdvözlégy Mária mindennapos imádságunknak mindjárt a második, harmadik sora az Erzsébettől van. Az első szó, ami hangban elhangzik, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Az, hogy Jézus, azt már csak mi teszik hozzá az imádságunkban. Áldott. Az előbb elmondtuk, hogy várandós anyukák találkozásáról van szó, és ezt úgy is szoktuk mondani, hogy áldott állapotban van. Mert az élet az mindig az Isten áldása. Azért élünk, mert az Isten szeret bennünket. És az Isten mindig életre hív bennünket. Ezért mondtam azt, hogy igen a hitre, igen az életre, ami volt annak a pápai látogatásnak ott Ausztriában 88-ban a mottója. Igen az életre is kifejezi az azt, hogy a hit és az élet összetartozik. Kedves testvérek, aki ezt a látogatást elnézi, ebből tanulni akar, annak a szíve mélyén tényleg öröm fakad. Olyan öröm, ami kitör belőle. Mert az öröm az nem gúzsba köthető, ha tényleg van öröm, akkor az kifejeződik. Ne fukarkodjunk a mosollyal, ne fukarkodjunk az örömteli szavakkal, mert ez mind azt jelenti, hogy az Istenben akarunk élni, és mindezért Istennek vagyunk hálásak. Kedves testvérek, az egész Szentírásban, meg mindenben, ami történik itt kinyilatkoztatásként, mi látjuk itt a főszereplőket, itt beszélünk itt a Szűzanyáról, Erzsébetről, megemlítjük Zakariásnak a nevét, akinek a házába belépett Erzsébet férje, de a főszereplő mindezek mögött mindig a Szentlélek Isten. A húsvéti időben szoktuk olvasni a Szentmisében az apostolok cselekedeteit, az 5. evangéliumot, a Szentlélek evangéliumát. Ez nem csak az első évekre vonatkozik az egyház életében, hanem az egész egyház élete a Szentlélek működéséből fakad. Ma is a Szentlélek működik, ma is a Szentlélek Istennek köszönhetjük azt, hogy ilyen szép számban összejöhettünk erre a búcsúi szentmisére. Nem tudjuk végig elmélkedni a Szűzanyának az első szavait, de az első szót azért hadd mondjuk el külön. Ismeri még az is, aki nem tud latinul, magnifikát. Magyarul úgy mondjuk, hogy magasztalja. Magasztalja az én lelkem az Urat. Latinul tehát magnifikát, hogy tegyen naggyá. Kedves testvérek, szeressük a térdhajtást. Szeressük a meghajlást. Görögkatolikus testvérek meghajolnak. Szeressük azt, amikor a testünkben is valami módon ki akarjuk fejezni azt, hogy nem mi vagyunk a nagy, hanem az Isten a nagy. Itt kezdődik minden hit. A mai ember minimum egy vonalba szeretné magát tenni a Jóistennel, vagy egy picit esetleg nagyobbnak. Semmi köze a hithez. A hit az ott kezdődik, hogy elismerjük, nem csak, hogy elismerjük, hanem újjongva elismerjük, és hangoztatjuk, és dicsérjük, és magasztaljuk az Isten nagyságát, az Isten szentségét, az Isten fölségét. Kedves testvérek, ez a magnifikát, ez az ének, szűzanya hálaadó éneke, azon kívül, hogy az Isten nagyságát magasztalja, azt is elmondja, hogy ez az Isten nem nézel a fejünk fölött, hanem igenis letekint ránk, és minél inkább kicsinek valljuk magunkat, minél inkább alázatosak vagyunk, annál inkább letekint ránk, és fölemel. Merjük, tudjuk kivárni, elvárni, megvárni, hogy az Isten emeljen föl bennünket. Nem kell nyugtalankodni, hogy mikor lesz már ez, az Isten szeret bennünket. A szűzanyának ez a háló adó éneke töltsön el mindannyiunkat, és örüljünk annak, hogy az Isten meglátogatott bennünket. Amen.
Az ünnepi szentmise végén Varga Béla, a helyi plébános, a következő szavakkal mondott köszönetet.
Befutóra megjöttem én is, kedves testvérek. László atya csak úgy tudta elvállalni a mai búcsúi szentmise áldozatunkat, hogyha valaki elmondja helyett otthon a misét. Sajnos, ahogy emlékeztem már itt a héten néhányszor, ugye, volt vasárnap Jezist misén örvendeztünk, sok pap kolléga is itt volt. Hát, megemlékeztünk arról, hogy 25 évvel ezelőtt engem papá szenteltek, utána elmentünk jó néhányan papi lelki gyakorlatra, melynek végén volt a konkurzus, papneveli intézetbe való felvétel. És akkor említettem, amikor hazajöttem a miséről, hogy 93-ban, amikor mi fölvételeztünk a papi lelki gyakorlat végén, diákok akkor bennünket 18-unkat vettek föl. Mi akkor elsőt elkezdtük 18-an. Most ezen a héten a konkurzuson egy fő jelentkezett kispapnak. Az sem Magyarországról, hanem Felvidékről jött. Az Egri Egyházmegye részére számára vették föl. 18 volt, idézel 31 évvel ezelőtt, most meg egy fő van. De még is biztos, hogy 6 év múlva itt lesz. Lehet, hogy menet közben meggondolja magát, vagy ki tudja, mi lesz még. Úgyhogy most vannak összesen a szemináriumban 3-an. Mi időnkben 90-en voltunk. Úgyhogy sajnos hozzá kell szokni ahhoz, hogy hát ha van valami nagy esemény, és papok, kollégák úgy megjelennek egyszer, akkor soknak tűnünk. Hú, de sok pap van erre. Ha azonban úgy szétosztjuk, akkor viszont kiderül, hogy eléggé gyéren vagyunk. Hát éppen ezért sajnos így kellett most megoldanunk, hogy László atya jött ide búcsúi szentmisét mondani, hogy nála sem tudjon elmaradni a szentmise, pedig elmentem hozzá szentmisét mondani. De befutóra megjöttem, kuplonkető, padlógáz, hogy mondani szokták. Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, kedves testvérek, akár akik az elmúlt vasárnap az ezüstmise alkalmával, vagy most vasárnap a búcsúi szentmisénk alkalmával segítettek, takarítottak, pakoltak, díszítettek, bármilyen kétkezi munkát végeztek, süteményt sütöttek. Nagy-nagy szeretettel köszönöm meg mindenkinek a segítségét, énekarnak a szolgálatát, ez is misén is, mai búcsúi szent misén is. Jusson fizesse meg kegyelmi kincstárából mindenkinek közreműködését, segítségét. Ebben a hónapban, június hónapjában templomunk felújítására 881.930 forint adományt kaptunk. Hálás köszönetet szeretnék mondani az adakozóknak érte. Soknak tűnik nyilván, természetesen sok kicsi sokra megy alapon. Megmondom őszintén, én rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől, mindazoktól, akik eljöttek el elmúlt vasárnap az ez is misére, azt kértem, hogy ajándék helyett hátul a dobozba tegyék be adományukat. Az én számomra ez is misére szánt ajándékok helyett templom számára adakozzanak. Hát ezért is lett ilyen 881.000 forint. Sok kicsi sokra megy alapon. Hálás szívvel köszönjük mindenkinek az adományát. Ezen szentmisének végén szeretném még egyszer megköszönni lelkes László atyának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk a mai ünnepi szentmisére, és köszöntette velünk együtt a boldogságos szűzanyát, és Jóisten kegyelme, jósága, szeretete kísérje további útján majd.
A sajoládi búcsúi szentmise áldással és ünnepi körmenettel lezárult. Yeah.
Sasvári Ágnessel, a Balatonfüredi Jókai Emlékház tárlatvezetőjével álltam lebeszélgetni, természetesen itt, Balatonfüreden, a Jókai Emlékházban, amely legendásan szép ház. Aki ellátogat Balatonfüredre, mindenképpen keresse fel. Nos, mit is tudhatunk a ház történetéről?
Jókai Mór 1857-ben járt először Balatonfüreden. Az ideutazás célja nem volt olyan kellemes számára, mert hogy beteg volt, tüdőgyengeségben szenvedett. Volt viszont itt egy fürdőorvos rokona, dr. Hurai István, és ő javasolta neki, hogy próbálja ki az itteni ivókúrát. Jókai az első magyar író, aki megél abból, hogy pusztán csak úgymond, hogy csak ír, tehát jómódú ember lévén egy idő után felmerül benne az igény, hogy kéne neki itt egy saját ház, mert hogy nincs megelégedve a szállás körülményekkel. Erre majdnem 10 évet kell várnia, mert 1867-ben nyílik először lehetősége arra, hogy megépítesse az ő és a felesége tervei alapján ezt a csodálatos, szép 208 négyzetméteres kora eklektikus stílusban épült 6 szobás villát.
Hát ezt ő építeti.
Ő építeti az úgynevezett János dombon, a fürdőhely középpontjában, a savanyú vízkutaktól nem messze, a kerektemplom szomszédságában, az úgynevezett János dombon. A 6 szobás lakás 20 nyáron keresztül ad menedéket és pihenést a művész házaspárnak. Laborfalvi Róza is nagyon élvezi a fürdőhely demokratikus légkörét. Jókai rendkívül népszerű Balatonfüreden is, és tulajdonképpen díszpolgárnak választák, nagyon részt vesz a településnek az életében, támogatja a civil szervezeteket, felesége rendszeresen fellép a színházban. Hát ahogy mi is nyaralunk, úgy nyaraltak ők is Balatonfüreden.
Egy kérdés erejéig álljunk meg a füredi savanyú víznél, hiszen jellegzetessége Füred településének ez a bizonyos savanyú víz. Miért savanyú ez a víz? Miért így emlegetik?
Balatonfüreden már az 1702-es évektől kezdve fejlődik a fürdőkultúra. Tudni kell erről a részről, erről az úgynevezett savanyú vízről, mert ők így mondták, hogy ez a terület a Tihanyi Bencés apátságnak volt a tulajdonában, tehát a bencésekhez, nevéhez fűződik a fürdőkultúrának az elterjesztése Balatonfüreden. Kis és szénsavasak ezek a vizek, és a balatonfüredi gyógyvíz azért híres, mert hogy hideg gyógyvíz, tehát mind ivókúraként, mind fürdőként melegítve, és segít a gyógyulásban.
Beszéljünk magáról a házról. Azt említette, hogy egy 6 szobás. Kúrja ez tulajdonképpen?
Annak nem mondanám, ez egy családi nyaraló, mert Jókaiék azért annak ellenére, hogy részt vettek a fürdőhely életében, tulajdonképpen visszavonultan éltek itt, tehát valóban családi nyaraló volt, vendégeket itt nem annyira fogadtak.
Milyen fontosabb részei vannak a háznak?
A háznak az egyik nagyon fontos része az úgynevezett déli veranda, ahol belépünk. Ez csodálatos szép kilátást adott a Balatonra Jókaiék idejében, mert akkor nem volt úgy beépítve Balatonfüred, mint most. Egy nádas volt pusztán a ház alatt, és csodálatosan ki lehetett látni a Balatonra. Az előtérben ott is van Jókai távcsövének a másolata, amely elő rendszeresen kémlelte a vizet, a déli partot, az érkező hajókat, az, hogy egyáltalán kiérkezik Balatonfüredre. A déli verandáról belépve a szalomba érkezünk, ami a társasági életnek a központja. Nagyon szépen prezentálja a feltörekvő polgárságnak a jómódúságát. Csodálatos szép tárgyakkal van berendezve, többé-kevésbé itt találhatóak meg az eredeti jókai hagyatékból származó bútordarabok is, mert hogy ilyenek is vannak többek között, például az Andrássy Gyulától kapott trónszerű szék, vagy Laborfalvi Róza híres írószekretere, vagy 2 Biedermeier szék, ami előtte található. Innen nyílik 2 oldalra egy-egy helység, a jobb oldalon található a házaspár hálószobája, ebből nyílik az úgynevezett leányszoba, innen érkezünk meg az ebédlőbe, amelyből nyílik a konyha, végül van az északi veranda és a dolgozószoba.
És jelenleg pedig mi egy csodálatosan szép zöld övezetben beszélgetünk, amely a verandája a háznak.
Az északi veranda igazából nem volt Jókai Morék idejében, ezt a második tulajdonos építette hozzá a házhoz, akinek Jókai a felesége halála után eladta a villát. 1889-ben ő egy veszprémi gabona kereskedő volt, Michelini János, ő építette ezt hozzá. Mi pedig most kihasználjuk, itt mutatjuk be Jókai szenvedélyes szeretetét a kertészet iránt.
Valóban, mert hogy növényeket is látunk. Szeretett Jókai Mór kertészkedni?
A telek eredetileg nagyobb volt, mint amit manapság megtekintett a látogató, összesen 450 négyszögöl volt. Emögött az északi veranda mögött egy teraszos kiképzéssel egészen az utca feléig majdnem felnyúlt. Itt volt Jókainak a gyümölcsöse és a szőlője. Itt Balatonfüreden volt saját termésű bora is, amelyet kastélyos néven fel is szolgáltak, egy rozébor volt.
Mára pedig már egy parkszerű kert veszi körül a villát, a házat.
Ma pedig egy kert, amit éppen most újítunk fel annak szellemében, hogy Jókai milyen virágokat szeretett, így aztán megtalálható majd a sárga rózsa is, amikor belépünk majd a villa kertjébe, amely Jókai kedvenc virága volt.
Egyedülálló kiállításról beszéltünk, de kiknek a munkáját, kezemunkáját dicséri ez a tárlat?
A város és a Petőfi Irodalmi Múzeum kapcsolata rendkívül jó, ezt a kiállítást ők hozták létre, amely a Jókai emlékházban található. 10 éve van ez az állandó kiállítás, mint említettem, már egy enteriőr kiállításról beszélünk, és a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai álmodták meg nekünk ezt a csodálatot, ezt az időutazást, amely 2010-ben el is nyerte a Café Múzeum díjat.
Mert hogy mondjuk el a kedves hallgatóknak, itt minden részletnek jelentése van, jelentősége van. Kuglóf részlet, a megvilágítás, nem mindegy, hogy milyen szögből éri az emléktárgyakat. Tehát minden tudatosan kialakított.
Így van, egy hatalmas anyagból tudnak ők gazdálkodni, mert ők kezelik mind az irodalmi, mind a tárgyi hagyatékot, és tudatosan felépítve a legutolsó fény effektusokig tényleg ügyelve, és úgy van felépítve ez a kiállítás.
Köszönöm szépen, hogy említést tettünk személyes tárgyakról, mert hogy véleményem szerint a látogatókat ez érdekli legjobban. Milyen személyes tárgyak azok, amelyek különlegességei még a kiállításnak a megemlített tárgyakon túl?
Hát Jókai Mór nagyon sokoldalú ember volt, mondhatnánk azt is, hogy polihisztor, tudnélék. Kevesen tudják róla, hogy nagyon szépen festett. Itt találhatóak a festményei, akvarelkészítő készlete. Aztán például nagyon érdekes, ő ugye mindenre nyitott volt, egy rendkívül érdeklődő ember volt, nagyon szép a kagyló és az ásványgyűjteménye, ami szintén látható. Aztán, hogy olyan tárgyakat is megemlítsek, amik ma már nem léteznek, vizitkártyatartó. Ugye régen nem illett csak úgy beállítani valahova, meg volt a vizitidő, hogyha valaki látogatóba akart jönni Jókaiékhoz, akkor előtte elküldte a vizitkártyáját, és Jókai ennek megfelelően egy kis tartóban rendezni tudta, hogy másnap kilátogatja meg. Aztán itt látható laborfalvi róza, gyönyörű, szép, ezüst lakodalmi mennyasszonyi ruhája a hálószobában.
Egy hófehér ruha.
Nem hófehér, mert a hölgyek abban az időben csak kétszer viselhettek fehér ruhát. Nem lehetett akármikor, hát lehetett ugye a első áldozáskor viselni fehér ruhát, és amikor ugye mennyasszonyok lettek, vagy első bálozók. Úgyhogy ez a ruha egy ekrű színű ruha, amelyet itt viselt 1873-ban, augusztus 29-én, amikor az ezüst lakodalmukat ünnepelték Balatonfüreden. Aztán a hálószobában található egy csodálatosan szép elefántcsontból készült ezüstberakásos varródoboz, ami szintén a Jókai hagyatékból származik. A dolgozó szobában pedig elefántcsont faragványokat láthatunk, amelyek Jókai kezemunkáját dicsérik.
Mivel az író Jókai Mórról beszélünk, melyek voltak azok a művei, amelyek itt születtek Balatonfüreden, amelyeket itt írt?
Hát Balatonfüreden az leghíresebbik könyve talán az Aranyember, ami itt született teljes egészében mindössze 2 hónap alatt. Az Aranyember ugye a romantikus magyar irodalom egyik gyöngyszeme. Szóval az a lényege, hogy bárki, aki ebben a regénybe szerepel, az mindenki Jókainak személyes ismerőse. Tehát létező emberekre húzta rá a regénynek a figuráit. Többek között Timár Mihálynak az alakja is egy létező ember volt. Domonkos Jánosnak hívták, aki Jókaiék szomszédja volt Komáromba. És egy nagyon érdekes ember volt, titokzatos volt, öreg legény volt, sokszor hónapokra eltűnt, és nem tudták, hogy hova. És akkor kitalálták a komáromiak, hogy egészen biztos, hogy valahol az Aldunán egy lakatlan szigeten van neki egy szerelme, és oda járogat el. Ugye ez gyönyörűen visszaköszön a regénybe, vagy ott van például Noéminek az alakja, aki nem más volt az életben, mint Jókai Mór gyámleánya, Lukanics Otília. Otília is tüdőbeteg volt, Jókai idehozta őt Balatonfüredre, de a rosszindulatú pletykák miatt el kellett távolítani a házból, mert Laborfalvi Róza nagyon féltékeny lett a lányra, és nagy valószínűséggel talán több is lehetett, mint atyai jó barátság a lány és az idősödő író között.
Aki Balatonfüredre érkezik, véleményem szerint kivétel nélkül mindenki megnézi ezt a villát. Így kezdtük a beszélgetést, és így is fejezhetjük be, hiszen, ahogy említettem, jó néhány látogató megnézi ezt a házat, tehát népszerű.
Ez egy időutazás, amit itt a látogató átél, ugye egy csodálatosan szép enteriőrben, gyakorlatilag majdnem 200 évet visszarepülünk az időben. Van a háznak egy olyan atmoszférája és egy olyan hatása az emberekre, hogy itt egy picit lelassul az idő, itt mindenki egy kicsit elgondolkozik, mindenféleképpen közelebb kerül az élethez, aki ide bejön.
Szó szerint, ahogy említette is, egyfajta időutazáson veszünk együtt részt. Ön tárlatvezetőként minden nap, minden héten kivétel nélkül elmondja ezeket a fontos információkat, de szubjektív véleményére lennék kíváncsi. Van-e kedvenc tárgya a kiállított tárgyak közül?
Hát én miután teljesen más területről kerültem ide, és eleve nekem a sors ajándéka, hogy itt dolgozhatom, hát nekem az ebédlő és a főzés, mert hogy nekem az a szenvedélyem, meg az is volt régen a foglalkozásom, és hát én az ebédlőben szeretek a legjobban a látogatóknak mesélni, rengeteg anekdóta maradt a Jókai házaspárról, az étkezéseikről, úgyhogy nekem az ebédlő, és az ott található gyönyörű herendi porcelánok, amikhez is szintén anekdóták fűződnek, hát én nagyon sokat tudnék erről mesélni.
Akkor hála jó Istennek, van történet, van mit hallgatni, van miért eljönni, már csak a látogatási idővel vagyunk adósak a kedves hallgatóknak, akik ellátogatnak ide Balatonfüredre, mettől meddig látogathatják a Jókai emlékházat.
Tekintettel, hogy a hétfő a múzeumi szünnapunk, és utána 2-től vasárnapig 10-től 18 óráig várjuk a látogatóink.
És kijelenthetjük, hogy a nyári időszak a fő időszak, de ettől függetlenül ősszel, télen és tavasszal is nyitva vannak, tehát egy 4 évszakos emlékház ez az emlékház.
Így van, mindig figyelni kell a hivatalos internetes oldalunkat, és azon mindig megvan, hogy van a nyitvatartási időnk.
Mert hogy szükséges egyfajta állandó rekonstrukció, felújítás, renoválás?
Hát mint minden idős öreg épületnek, a Jókai villának is megvannak a gyerekbetegségei. Nevezetesen miután a ház egész alsó része egy pince, amely hát nincs rendesen megoldva a szigetelés, most éppen ezen kell egy kicsit majd javítani, ezt fogják megoldani, meg a látogatói mosdókat, miután ezek is az alsó részben helyezkednek el, bővíteni kell, mert olyan nagy számú látogató jön hozzánk, hogy kevés a mellékhelység, tehát bővítenünk kell ezt is.
Riportunk végén arra kérem, hogy egyfajta ajándékként egy anekdotát osszon meg velem és a Szent István Rádió kedves hallgatóival érdekességként.
Hát talán akkor a herendi anekdotát mesélném el. Jókaiék nem csak Balatonfüreden voltak, ha lejöttek nyaralni, hanem kirándultak. Tehát ők rendszeresen elutaztak valamerre, ilyen nagy kirándulás volt. Például, amikor az úgynevezett ezüst lakodalmuk előtt 2 nappal elutaztak, például kibérelt Jókai egy jachtot, és a Balatonon lehajókáztak Keszthelyig, és ott postakocsira szálltak, és visszafelé jövet pedig a Balaton felvidéket nézték meg. Egy más alkalommal pedig Herendre látogattak el, Fischer Mór úrhoz, a herendi porcelán manufaktúra alapítójához, ahol Jókai az itthon maradott hölgyek számára apróságokat vásárolt. Mi alatt az író vásárolt, a felesége is választott magának egy csodálatosan szép ultramarin kék csészét, és ő is oda tette a kifizetendő tárgyak közé. Jókai Mór megnézte, Fischer Mór is megnézte, és Jókai megkérdezte Fischer Mórtól, hogy mennyibe kerül ez a csésze. Fischer Mór egy olyan elképesztő összeget mondott, amire az író azt mondta, hogy hát ő ennyit ezért nem ad. Laborfalvi Róza halálosan megsértődött, és visszahelyezte a bögrét a polcra. Elkövetkezett az ősz, és a Jókai házaspárhoz bejelentkezett, illetve megkívást kapott Fischer Mór a Schwab-hegyi szüretre, ami mindig egy nagy esemény volt. Laborfalvi Rózához bekopogott egy úr, és ő már el is felejtette, hogy ő Fischer Mór. S jött, és azt mondta, hogy nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy a kellemes kirándulások emlékére megajándékozzam önt. És elhozta a kék csészét. A kék csésze ma itt látható nálunk a dolgozószobában.
Már csak ezért is érdemes ellátogatni Balatonfüredre, a Jókai Emlékházban. Sasvári Ágnesnek, a Balatonfüredi Jókai Emlékház tárlatvezetőjének nagyon szépen köszönöm a riportot és a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!